Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Hargita megyei Szépvízen vendégeskedünk. Meghívottainkkal a 2021. augusztus 14-én átadott Székely Határőr Emlékközpontról beszélgetünk. Az emlékközpont a székely hadszervezetek és a határőrizet történetét mutatja be a Keleti Kárpátokban, az Árpád-kortól a II. Világháború végéig. A kiállításon látványban gazdag tárgy és térrekonstrukciók mellett korszerű technikai eszközök is segítik a látogatókat abban, hogy megismerkedhessenek 1000 év történelmével. Ha felkeltettük érdeklődésüket, megkérem tartsanak velünk. A zenei betéteken Antal Tibor katonadalokat énekel. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Mikrofonunk előtt Ferenc Tibor, Szépvíz polgármestere. Van egy gyönyörű emlékközpont nem messzire a polgármesteri hivataltól. Mikor jött az ötlet, hogy Székely Határőr emlékközpontot hozzanak létre egy Szépvízen?
2015-ben, és talán még azt is mondhatnám, hogy azelőtt már foglalkoztunk azzal a gondolattal, hogy Csíksomlyó és az 1000 éves határ vonalán a turisták utazgatnak, és Szépvíz települést mindig kihagyják. Ez engem nagyon zavart. Gondolkodtunk, hogy mit is lehetne, és hogy is lehetne ezeket a turistákat valamilyen formába megfogni. És úgy született a Székely Határőr Emlékközpont gondolata. Aztán az így épült, kiforrott.
Miért emlékközpont, és miért nem múzeum?
Mert nagyon kevés tárgyi gyűjtemény van, és a múzeumokban tárgyi gyűjtemények vannak. Itt igazából rengeteg 21. századi IT-s felszerelés technika mutatja be az elmúlt 1000 évet.
Nehéz volt a hely kiválasztása? Egyértelmű volt, hogy itt fog helyet kapni az emlékközpont?
Számunkra igen, hiszen Szépvíz település valamikor határtelepülés volt, hiszen a község határa megegyezik az 1000 éves határral, a régi telek könyveken gyakorlatilag a Gyímes völgye jelentős része Szépvíz község területén van. Végül is, hogy ebbe a Dajbukát féle házba került kialakításra, ez az épület állt rendelkezésünkre, és természetszerű volt, hogy ebbe tudjuk elhelyezni.
Sok pénzbe került, hogy így rendbe hozzák ezt az épületet? Mert még mondjuk évekkel ezelőtt, mikor itt elkocsikázott az ember, nem volt az ilyen gyönyörűen restaurálva, újjáépítve.
Igazából azt mondhatom, hogy sok pénzbe került, sok évbe került, amíg az épületet rendbe tettük, mert már 2015 előtt minden évben a költségvetésünkből valamennyi pénzt ráfordítottunk, hogy az állagát őrizzük meg, mert valóban egy nagyon lerobbant épület volt, és amint az ábra mutatja, elég sikeresen tudtuk az épületet újra alakítani.
Nem volt igény a visszaszolgáltatásra?
Nem kérték vissza ezt az ingatlant, így került a község tulajdonába.
Pályázati pénzből hozták létre, vagy a község pénze is benne van?
Az épület felújítása a község pénzéből van, gyakorlatilag nem pályáztunk sehová. Ellenben tudni kell azt, hogy a berendezést, a felszerelést a magyar kormány támogatásával hoztuk létre. Jelentős összeggel támogatták ennek az emlékközpontnak a létrejöttét.
Az udvar rendezése vagy újragondolása, ez már szóba került-e?
Pillanatnyilag örülünk, hogy a múzeumot meg tudtuk nyitani, és ekkora népszerűségnek örvend, de igazából megfogalmazódott az a gondolat, hogy az udvar kialakítását is próbáljuk valamilyen formába. Tehát már elképzeléseink vannak a történészekkel beszélve, hogy milyen formába tudjuk kialakítani, és ugyanakkor elmondhatom, hogy további elképzelések vannak, hogy ezt a létesítményt tovább bővítjük.
Ebben a vírusjárványban ez megvalósítható, vagy ez nagyon bekavar a tervekbe?
Igazából bekavar a mindennapi életünkbe, de ettől az élet nem állhat meg. Az elképzeléseinket tovább kell, hogy fejlesszük, tovább kell, hogy építkezzünk. Igazából nem állított meg sem a dolgok tovább gondolásába, sem az építkezésben.
Fiatal koromban besorozta katonámat, s el is visznek babát, tudom engem nem sokára. Te vagy 19, én meg a 21-ben járom, székely gyerek vagyok, elbírom a nehéz ágyom. Te vagy 19, én meg a 21-ben járom, székely gyerek vagyok, elbírom a nehéz ágyom. Fütyöl a masina, indul ki az állomásra, de sok édesanyja sírva, sírva néz utána. Ne sírj, édesanyám, visszajövök nem sokára, hogyha meg nem halok valahol a nagy világban. Ne sírj, édesanyám, visszajövök nem sokára, hogyha meg nem halok valahol a nagy világban.
Magyarosi Sándor vagyok, hadtörténész. Én fordítottam le a múzeumban a feliratokat angolra, illetve az angol nyelvű audio guide szövegeit és a kisfilmek szövegeit is. Tehát gyakorlatilag az angol nyelvű szakfordítást végeztem én a múzeumban.
Három nyelven van a tájékoztatás, angolul, románul és magyarul, vagy magyarul, románul és angolul. Az, aki ellátogat Széfvízre a Székely Határőr Emlékközpontba, szakmailag mit lát?
Tulajdonképpen az emlékközpont a székely katonáskodás történetét öleli fel a 13. századtól 1944-ig, illetve kitér 44 után a világháborúk emlékezetére is, és azért hangsúlyoznám, hogy a székely katonáskodás történetét, hogy ez nem csupán határőrzésből áll. Már a középkorban a székelyek katonáskodási kötelezettségei tulajdonképpen azzal jártak, hogy nagyon pontosan előírták, hogy a székelyeknek milyen esetben, milyen haderővel kell részt venni a királyi hadjáratokban. Tehát ezért több egy kicsit, mint csupán a határőrség története.
Voltak adatok? Volt, ami után rekonstruálni ezt az egészet? Vagy sok munkával kerültek elő dokumentumok?
Valamennyire a székely katonáskodást kutatták korábban is, de konkrétan ennek az intézménynek a szakmai alapjait egy kötet képezi, aminek a címe a Határvédelem évszázadai a Székelyföldön, ezt Nagy József kollégám szerkesztette, és ebben tulajdonképpen végigmennek a székely katonáskodás történetén. Természetesen a különböző korokból különböző kutatások állnak rendelkezésünkre. Nyilván ez nagyon sokat változik ebben az időszakban, a 13. századtól a 20. századig, tehát a különböző koroknak megvannak a maguk jellegzetességei, és természetesen mindegyikhez a megfelelő szakember tanulmány szolgáltatta az alapot. Ezen belül talán én, amit kiemelnék, az az, hogy olyan részletességig hiteles egy-egy jelenet, amelyet az emlékközpontban láthatunk, hogyha az ember egy lovat lát, ez nem egy akármilyen ló, hanem az a lótípus, amit direkt abban az időszakban harci ménnek tenyésztettek ki. Tehát ilyen részletességig hiteles a kiállítás. Ugyanennél a jelenetnél látható egy mustraasztal, ez is egy székely mustraasztalnak a másolata, ami tudomásom szerint egy németországi múzeumban található. Amit bemutat ez az emlékközpont a közönségnek, az többnyire kutatáson alapuló, dokumentálható ismeret.
A viaszbábukon a ruházat, az is a kornak megfelelő?
Pontosan ez a lényeg a dolognak, ahol nagyon pontosan nem lehetett tudni, ezt úgy értem, hogyha egy székely főembert mutatunk be, azért lehet tudni, hogy a korabeli főemberek milyen ruházatot viseltek, és itt nyilván a régészetnek van hatalmas szerepe, mert a fegyverzet bizonyos elemei, a páncélzat bizonyos elemeit a régészek tárták fel, és tudomásom szerint pont a legelső figuránál, aki az első székely ispánt ábrázolja, ott konkrétan a kollégák listázták a székelyföldről előkerült kardleleteket, és ez alapján készül el a bábú kardja. Nyilván a páncélzat is a korra jellemző, a ruházat is a korra jellemző, és ez így van a továbbiakban is. Persze minél közelebb jövünk a 20. századhoz, annál pontosabban dokumentálható egy-egy bábú felszerelése, és még tovább mentek itt a kollégák, ugyanis van olyan bábú, amelyik létező személyt jelenít meg, és nyilván róla már fényképek is maradtak, és itt az első világháború időszakára gondolok. Tehát, hogyha egy első világháborús katonát látunk, akinek az audioguide elmondja a történetét is, ő egy létező személy, és külön érdekessége a jelenetnek, hogy a háttérkép, ami előtt áll, az egy csíkszeredai utca részlet.
És a viasz arc az is hasonlít a fényképhez?
Igyekeztek a lehető legpontosabban megközelíteni ezeket a figurákat. Volt, akiről például egy második világháborús tisztről viszonylag homályos fényképek voltak, de amennyire lehetett, tudomásom szerint igyekeztek hitelesen bemutatni ezeket a történelmi szereplőket a különböző szakemberek, akik dolgoztak ezeknek a bábuknak az előállításán.
Mekkora felületen van ez az emlékközpont?
Közel 600 négyzetméteren és 3 szinten. Gyakorlatilag a földszinti részről indul, innen megyünk fel az emeletre. Az emelet már a Habsburg birodalomban létrehozott határőrség időszakával indít. Gyakorlatilag az első világháború végéig tart az az időszak, ami az emeleten bemutatásra kerül. A két háború közötti időszak pedig a földszint és a pince közötti lépcső két oldalán kerül bemutatásra, és maga a pince pedig a második világháború időszakát mutatja be.
Akit érdekel a történelem, az bizonyára időt szán egy-egy ilyen emlékközpont meglátogatására. Mire hívná fel a jövőbeli látogatók figyelmét, a hallgatóink figyelmét, hogy mire figyeljenek? Mert azért, mikor bejön az ember az emlékközpontba, hát elragadja a látvány, aztán ránéz az órájára, és azt mondja, jó, ma itt vagyok egy órája, kell sietni. Bizonyára vannak fontosabb dolgok, és kevésbé fontos dolgok is kiállítva, vagy megmutatva.
Én fontossági sorrendet nem állítanék fel, elmondanám viszont, hogy mi az, ami látható. Nyilván ebből mindenki kiválasztja majd magának, ami őt érdekli. Tehát a leglátványosabb részét a különböző jelenetek jelentik. Itt többnyire élethű viaszbábút lehet látni korabeli fegyverzetben, és mögötte egy háttérkép ábrázolja azt a környezetet, amiben ez az ember élt, amiben ez az ember megjelenhetett az adott korban. Ez a leglátványosabb rész. Emellett számtalan egyéb információt is találunk. Nagyon sok esetben az érintő képernyőkön gyakorlatilag korabeli dokumentumokat lehet megnézni. Vannak az úgynevezett kincses dobozok, amelyekben korabeli tárgyak másolatát megérinthetjük. Emellett minden teremben van kronológia, ami gyakorlatilag végigvezet a kor eseményein. Számos esetben vannak különböző kisfilmek, ezek ilyen dokumentumfilmszerű kisfilmek. Van ebben csatarekonstrukció, adott esetben a határvédelmet mutatja be, hogy hogy nézett ki egy adott szakaszán a korabeli határnak, és itt újra felhívnám arra a figyelmet, hogy ez mindig változik, tehát nyilván az osztrák birodalom részeként másképp nézett ki a gyimesi határ, másképp néz ki az osztrák-magyar birodalomban, és egészen másképp néz ki a magyar határvédelem például 1940 és 44 között. Ezeket különféle módon jeleníti meg az emlékközpont, tehát vannak a jelenetek, amelyek az életnagyságú viaszbábokkal kerülnek bemutatásra, vannak a kisfilmek, van a kronológia, és az az érdekes, hogy az ember nem néz fel, észre sem veszi, hogy bizonyos termekben például korabeli zászlókat láthatunk. Tehát a kínálat nagyon széles, nagyon sok esetben megjelenítik az ablakokat eltakaró rólók, azokat az ellenfeleket, akivel a korabeli székely katonák szembe kerülhettek. Ami számomra talán az egyik legkedvesebb, de ez egy kicsit igazságtalan, mert nagyon sok látványos része van a kiállításnak, az a második világháborús rész. Talán annyit elárulhatunk, hogy itt a jelenet egy kicsit érdekesebb módon van megkreálva, mint bármelyik másik kornál, ugyanis itt a bábukkal szemben székely határőrökről van szó, szóval második világháború székely katonákról, és a velük szembeni falon vetítve látjuk azt a völgyet, ahonnan jönnek az oroszok, és itt tulajdonképpen mozgókép adja a környezetet. Ez számomra azért hihetetlenül érdekes, mert a második világháború kapcsán valamiféle közvetett tapasztalata szinte mindenkinek van. A nagyszüleink keresztül, akik elmesélték ezeket a történeteket. Na most itt ezeket a nagyapákat nem öreg emberként láthatjuk, amint egy nagyon távoli dolog beszélnek, hanem fiatal emberként abban a második világháborúban, amit mi gyakorlatilag csak könyvekből, dokumentumfilmekből ismerünk, és talán ez a legérdekesebb, hogy a mi történetünket, a nagyapáink történetét beemeli abba a világba, amit amúgy tényleg csak könyvekből és dokumentumfilmekből ismerhetünk.
Egy idegen számára is jó érzés lehet látni ezt, mintha ott lennék az események tüzében, de jön-e olyan látogató, aki felfedező, hogy apám az a viaszbábú, vagy apám van ott a kisfilmen, vagy nagyapám van a kisfilmen?
Hát erre igazából a kiállítás működtetői tudnának válaszolni.
Kevés a tárgy az emlékházba, de ezek a tárgyak innen vannak szép vízről?
Gyakorlatilag a környékről, igen, és ez környékbeli gyűjtők bocsátották az emlékközpont rendelkezésére. Itt azért vannak nagyon érdekes darabok is, például van egy olyan fotó, ami kikerült a falra, az eredeti fotó az nem maradt itt. Ez a fotó egy olyan kiképzőtáborban készült, ahol a németek képezik ki az osztrák-magyar csapatokat, itt ebben az esetben pontosabban a honvédség alakulatait, a legújabb harcászati eljárásokra. És számomra például ez az egyik csemege a kiállításnak, hogy előkerült egy ilyen fotó. Egyébként ez azért jelentős, mert bemutatásra kerül például az Úzvölgye kapcsán a magyarosi rohamtámadás, és annak az egyik fő jellegzetessége éppen ez, hogy a magyarosi rohamtámadást ezek az új harcászati eljárások alapján tervezik meg, ami azzal jár, hogy kivonják az alakulatot az Úzvölgyből, megépítik az állásoknak a másolatát Csíkszered a környékén. Ezt a támadást nagyon pontosan begyakorolják, összehangolják a tüzérséggel, és úgy kerül sor a támadásra. Ez egyébként az emlékközpontban kétféle módon is bemutatásra kerül. Egyrészt egy több bábus jeleneten keresztül is láthatunk ebből a támadásból részletet, de készült ebből egy terepasztal is. És érdekes módon valaki, egy környékbeli gyűjtő behozott egy olyan fényképet, ami pontosan egy ilyen kiképzőtáborba készült, ahol ezekre az új módszerekre képezték ki itt Erdélyben az osztrák-magyar hadsereg katonáit a németek.
Nekem kellemes élmény volt, amikor végignéztem ezt az emlékközpontot, mert a feszti körkép hangulatát adta az egyik részen, hogy a kép az 3D-be folytatódik. Ez bizonyára soknak szemet szúr, hogy vannak olyan helyek, ahol nem csak síkban látjuk, hanem térben is, meg síkban is látjuk azt a bizonyos jelenetet.
A 11-es huszároknál van egy ilyen nagyon rafinált megoldás. Egyébként érdekes, hogy ezt optikailag meglehetősen nehéz megépíteni, hogy mikor a képből hirtelen valóban háromdimenziósá válik egy tárgy, azért csak van egy olyan törésvonal, amivel nincs mit kezdeni, és ezt egy pokróccal oldották meg, amit pontot rádobtak a szekérre, és így gyakorlatilag azt az illúziót kelti valóban, mint hogyha a képből háromdimenziósá válna hirtelen egy tárgy. De ez egyébként több jelenetben is megfigyelhető, pont ebben az általam említett első világháborús jelenetben, a magyarosi romtámadás esetén van szintén úgy megkomponálva a jelenet, hogy az előtérben látható három figura kissé távolabbról nézve szinte beolvad a többi közé, aki csak képen jelenik meg előttünk. Szerintem egy látványtervezői bravúr, és igen szerencsés ötlet volt ezt így megcsinálni.
A kiállításnak van egy jellegzetes része, a fekete folyósó. Ez mitől feketébb, mint a többi?
Nagyon érdekes kérdés. Igazából, hogyha az ember végignézi a kiállítást, többnyire vagy katonákat lát, vagy harcosokat, tehát nyilván mielőtt katonaságról beszélhetnénk. A folyosó szerepe viszont az, hogy felhívja a figyelmet a háború borzalmaira, és itt ezt láthatjuk, egyrészt fekete könycseppek vagy vércseppek csüngenek alá a mennyezetről, másrészt a folyosó két oldalán először a háborús propagandával szembesülünk, és mindkét oldal propaganda anyagát láthatjuk. Ezek újságok, plakátok, ahol az ellenséget szörnyeknek ábrázolják. A következő témakör, ami megjelenik itt, az a sebesülés témakör. Az első világháborúban nagyon sok ember kezét, lábát elveszti. Gyakorlatilag egy kolozsvári hadikórász fotóit láthatjuk itt, felgyógyult sebesültekről. Ezek közül persze sokan nyomorékok maradtak. És ez az a folyosó, amelyik tulajdonképpen elvezet bennünket a trianoni békeszerződésig. Itt kerül említésre a Székely hadosztály, és ez újra a kiállítás összeállítóinak az ügyességét dicséri, hogy tulajdonképpen megfogalmazódik egy pozitív üzenet is ennek a folyosónak végén, ami egyébként pont a szörnyűségeket hivatott bemutatni, és ezt Márton Áronon keresztül fogalmazzák meg, ugyanis Márton Áron az első világháborúban katona, illetve zászlós, később pedig hadnagy, az ő életpályája pályáját állítják a látogató elé a folyosó végén. Tehát a szörnyűségekből van egy előremutató pozitív kiút, ami az emberségesség felé mutat, ami a pacifizmus felé mutat, és ezt én egy nagyon fontos üzenetnek tartom ebben az emlékközpontban.
Hány szakembernek a munkája van ebben a központban?
Tudomásom szerint összesen több mint 60 ember dolgozott benne. Nyilván itt nem mindenki történész. Ott vannak azok az emberek, akik a kiállítás kivitelezéséért felelnek, de nagyon sok szakembert bevontak. Olyannyira, hogy például, hogyha kellett egy román katonai zászló, akkor megkerestük konkrétan azt az intézményt, vagy azt a céget, amely képes egy hiteles zászlót előállítani. Tehát a lényeg az volt, hogy minden területnek keressük meg azt a szakemberét, aki hitelesen képes bemutatni egy adott korszakot.
Román kollégák látták ezt a kiállítást? Román történészek?
Tudomásom szerint egy román videoblogger nézte meg, illetve úgy tudom, hogy tanácsadóként dolgozott is a román kollega a kiállítás román vonatkozású részeinek az összeállításában.
Ha nagyobb lenne az emlékközpont, akkor még lenne, amit megmutatni? Vagy most nagyjából a fontosabb dolgok azok ott vannak és bemutatásra kerültek?
Hát ez jó kérdés. Történészként az embernek mindig van a fejében egy csomó minden, amiről még lehetne kiállítást csinálni. Szerintem lenne. Én 20. századdal foglalkozom, első-második világháborúval. Számos olyan történet van, amit bővíteni lehetne. Számos olyan történet van, ami igazából csak említésre került. De lehet, hogy olyan értelemben talán még el is kerülheti a látogató figyelmét, hogy az információk között nyilván szelektálni kellett, és el kellett dönteni, hogy mi az, aminek több teret szánunk, mi az, aminek kevesebb teret szánunk, mert azért arra is kell gondolni, hogy a látogató szórakozni jön ide, tehát ez nem egy egyetem, ahol végig dolgozni, meg jegyzetelni kell. De számtalan olyan témakör van, amit ki lehetne bontani, amivel tovább lehetne menni. Hát akár csak a sebesülés is egy olyan témakör, hogy itt bemutatásra kerül 4-5 fotó erejéig, de hát onnan indítva, hogy egy katona megsebesül a fronton egészen addig, amíg eltemetik, vagy amíg gyógyultan kijön a végén, nagyon sok minden történik fel, tehát ez egy hatalmas témakör, akkor bizonyos székelyföldi alakulatok Galíciában harcolnak, Olaszországban harcolnak, ezeknek mind valamiféle nyoma van. Van, ahol megvannak a lövészárkok is. A történeteknek is utána lehetne menni sokkal nagyobb részletességgel. Van itt azért sok lehetőség, meg pláne azért is, mert vannak olyan témakörök, amelyeknek a kutatására nagyon sokáig nem is volt lehetőség. Még az is megtörtént, hogy még egy hasonló méretű intézmény, múzeumot, stb. Is elbírna Székelyföld, anélkül, hogy a kettő ugyanazt mutatná be, vagy az utóbbi ismételni ugyanazt, amit az előbbi megmutatott.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Gyertek, magyar fiúk, kiket szeretnél? Egyszerre kumisz ruhát viseltünk, szólnak az ágyuk, ropognak a nehéz fegyverek. Most válik el babám, mit él a magyar gyerek. Szólnak az ágyuk, ropognak a nehéz fegyverek. Most válik el babám, mit él a magyar gyerek. Oroszország felé megy egy fekete vonat. Őrmester úr, mutassa meg az utat. Megmutatom, jó fiaim, én is elmegyek. Isten tudja, hogy ki jön vissza veletek. El kell menni katonának messzi. Reját bízom, legkedvesebb legény barátom, éljed a világ. kesebb legény barátom. Éjjel a világidott vélem már. Hajtás letelt már a három esztem. Szépen kérlek, add vissza a szeretőt. Élted véle a világidott hely, de idáig. S éjjem én is a koporsom lezárt.
Dacó Dénes, a Székely Határőr Emlékközpont munkatársa.
Augusztus 14-én nyílt meg a Székely Határőr Emlékközponti Szépvizen. Azóta nagyon sok látogató érkezett. Most ez a sok relatív mindig, hogy mihez viszonyítva, de közel 2000 látogató van az elmúlt két hónapban.
Igen, valóban relatív az, hogy mihez viszonyítjuk. Az mindenképpen elmondható, hogy a 2000 ember az egy ilyen vidéki intézmény esetében az egy szép szám. Mi elégedettek vagyunk ezzel, sőt, nagyon örvendünk, hogy ennyien felfedezték a kiállításunkat. Augusztus 14-e óta eltelt most már több mint két hónap, és elmondhatjuk, hogy az egyik célja a kiállítás létrehozásának megvalósult, és pedig az, hogy szép víz települést feltegyük a turisztikai térképre. Eddig nagyon sok ember Csíksomlyó és Gyímes között átsuhantak Szépvízen, nem is jöttek be a központba, nem látták azt, hogy itt milyen impozáns polgári épületek vannak, és mivel nem volt a kiállítás, igazából nem volt, amiért bejöjjenek, megálljanak. Az elmúlt két hónapban azt tapasztaltuk, hogy ez a közel 2000 ember legalább 90%-a olyan volt, akik nem jártak korábban Szépvízen, hallottak a kiállításról, és azért érkeztek ide. Nagyon-nagyon sok vendégünk volt még a turisztikai idény legvégén az anyaországból, de nagyon sokan jöttek el a székely székekből, Háromszékről, Marosszékről, és innen Csíkból és Gyergyóból is nagyon sokan keresték fel a kiállításunkat. Igazából nem csak családok jönnek, most már elkezdtek jönni az iskolai csoportok is. Voltak olyan idegenvezetők is, akik csoportokat hoztak, sőt visszatérőink is vannak, és a kiállítás látogatásának másfél-két órája után azt látjuk, hogy az emberek feltöltődve, egy picit a történelmi eseményekben úgymond fürdőzve távoznak innen. Egy élményt jelent mindenképpen a kiállítás látogatása.
Általában mi ragadja meg a látogatót, amikor bejön ide az emlékközpontba? Visszajelzés jön-e, hogy ez tetszett, az tetszett, ezt nem így gondoltuk, de szenzációs?
A történelem értelmezése az mindig attól függ, hogy éppen ki értelmezi. Itt a kiállítás szakmai rendezői, a történészek arra törekedtek, hogy egy nagyon objektív, igazából megalapozott információkra helyezkedő kiállítást rendezzenek be. Nagyon sok ember, amikor idejön Szépvízre, faluhelyre jön, nem is gondolja azt, hogy milyen színvonalú kiállításra érkezik. Amikor mennek el a látogatók, akkor szokták ezt elmondani, hogy hát nem is gondoltuk, hogy itt faluhelyen ilyen kiállítást lehet látni. Kiállításunkról szerénység nélkül mondhatjuk, hogy bárhol megállná a helyét. Az embereknek azt tetszik, hogy valamilyen szinten interaktív módon próbálja a történelmet úgy bemutatni, a székelység történelmét, történetét, hogy ez a történelemben kevésbé jártas ember számára is érthető legyen. Elsősorban a kiállításunk ugye három szinten van berendezve, a földszinten azt szoktuk mondani, hogy olyan a kiállítás, akár egy nagy, képes történelemkönyv, olyan távoli időket idézünk a történelemből, hogy igazából ezt elég távolságtartóan is lehet nézni. Kiállításunknak az emeleti és pince részéről már nem mondható el ez, hiszen ott már előjönnek az érzelmek. Miért? Hiszen nagyapáinktól, vagy akár akinek szerencséje volt, az még a dédszüleitől is hallhatott azokról a történelmi eseményekről, amik itt zajlottak Székelyföldön, illetve amit átéltek ők. Kiállítás pont ettől a kisemberek történetein keresztül válik mindannyiunk számára emészthetővé, és ettől érzi mindenki úgy, vagy a látogatók többsége, hogy ez valóban rólunk szól. Az első vagy a második világháborúról felmutatott vagy bemutatott jelenetek, események mind olyanok, amiről a családi asztaloknál a nagyszülők azért meséltek.
Inkognitóban jött vagy egy szakember, akiről nem tudtuk előre, hogy történelemtanár, történész, de távozáskor azért felfedte a kilétét?
Nem tudom, hogy inkognitóban hány ember járt, az viszont tény, hogy voltak történelemtanárok, történészek, vannak észrevételek, van, aki bizonyos történelmi kort jobban szeret, arról többet szeretne látni a kiállításon. Ez elmondható a második világháború, vagy az első világháború eseményeiről is. Ez egy olyan kiállítás, ami egy családi házban lett berendezve, tehát itt a méretek is meghatározták azt, hogy éppen mit mutatunk be. Természetesen van többnek is hely, mindenki szerintem levonja a maga következtetését, de az emlékkönyvünk bejegyzése alapján azért azt mondhatom, hogy elégedettek a látogatók, és örvendenek, büszkék arra, hogy létrejött egy ilyen kiállítás itt a Székelyföldön.
Igaz, hogy még rövid az idő, amióta megnyílt ez az emlékközpont, de visszatérő látogató volt-e, aki azt mondta, hogy na most elhoztam a komámat is, elhozom majd a családtagjaimat is, mivel én láttam, és akkor szívesen visszajön ő is.
Mindjárt az első napokban volt egy olyan családunk, aki 3 alkalommal tért vissza, hozta a gyerekeket, és a gyerekek vették rá a szülőket, hogy vissza kell ide jönni, hiszen ők annyira élvezték. Második alkalommal, amikor jöttek, akkor már az otthoni játékok közül kiválasztották a kardot, és azzal jöttek, és úgy élték át, úgymond az itt bemutatott történelmi eseményeket. Van olyan látogatónk is, akinek már tiszteletjegyet adtunk, hiszen amikor már negyedszer jött vissza, újabb és újabb vendégeket hozva, akkor úgy gondoltuk, hogy őt ezt megilleti, ennyivel megtiszteljük, ha már ő is megtisztelt minket azzal, hogy újabb és újabb vendégeket hozott. Igen, tehát röviden vannak visszajáró vendégek. Mindenkit szeretettel várunk itt Széfvízen, a Székely Határőr Emlékközpontban, hétfő kivételével a többi napon 10 és 17 óra között.
Este későn megfújják a trombétát, lefekülni készülnek a regóták. Lefekszik a busz reguta, aludni nem tud, fáj a szíve, hogy ő kimenni nem tud. Merok a szárnya kapuját, kettős posztálya, regutának ott kimenni nem járja. Édesanyám postán küldött levelet, gyere haza, édes fiam, ha lehet, haza mennék, édesanyám, de ha nem lehet, mert nem írnak szabadságos levelet. Hazamennék, édesanyám, de ha nem lehet, mert nem írnak szabadságos levelet. Kelet felől, észak-kelet felől, dörögnek a nehéz ágyuk. Ez a huszár, ez a nyalka huszár, mégse szállott le lovárok. Szállj le, huszár, piros fejlovadról, véred folyik a nyelekre. Nincsen itt az öreg édesanyád, kibe kösse sebeidet. Nem szállok le, huszár kapitány úr, még csak le nem lőnek róla. Igen, haza, kesen lábú lovak, haza szép erdi országnak. Nem szállok le, huszár kapitány úr, még csak le nem lőnek róla. Igen, haza, kesen lábú lovak, haza szép erdi országnak.
Bíró László vagyok.
Széfvízi születésű, most Csíkbánkfalván lakik. Hogy jött a gyűjtési szenvedély?
Ez úgy indult, hogy Isten nyugtasson, nagyapámnak volt egy bibliája, és ezt a 2000-es évek elején fellapoztam, és megtaláltam benne egy képeslapot. Egy katonai képeslap volt, amelyen azt írta, hogy a fronton harcoló honvédeinknek kívánunk boldog karácsonyt 1942. Ez a második világháború idejéből van, és ez volt az első tárgyam, ami elindított azon az úton, hogy gyűjtésbe kezdtem. A hat történeti dolgokat, tárgyakat, néprajzi tárgyakat, és most a 2 évtizednyi gyűjtés után elmondhatom, hogy nagyon-nagyon bő repertoárom van mindenből, és időt és fáradtságot nem kiméles, nem utolsó sorban pénzt, mert ezeket felvásárolni, meg megszerezni, de pénzbe kerültek. Kivált egy olyan dolgok, ami Széfvízhez kötődő darabok, az nem ismert lehetetlen. Olyan is volt, hogy volt egy általános tárgyas ára is, több mint 10-szeresét fizettem azért, hogy megszerezhessem.
Miért fontosak ezek a tárgyak egy embernek? Mert háborúban nem volt, nem kötődik, szereti a történelmet, vagy meg akarja menteni a még felelhető darabokat, vagy miért ez a nagy gyűjtési szenvedély?
Szeretem hazámat, a történelmet, és én úgy gondolom, hogy ez mind csak öregbíti, meg ezek a tárgyak, mondhatni egy üzenethordozók. Van mondani valója, többször volt kiállításom. Többen is szerveztük, egyedül is volt 6 történet kiállításom, néprajzi kiállításom. A kiállításomat én finanszíroztam, senkit nem kértem semmit. Nekem az volt a lényeg, hogy továbbadjam. Mindig az volt a lényeg, az iskolásokat meghívem, a gyerekeket, hogy tanuljanak, lássák, és azt is tudják, hogy mi a történelmünk. Az évszázad folyamán háttérbe szorul, de ne feledjük, hogy nekünk is nagyon sok és nagyon nagy hőseink voltak, és nagyon nagy helytállás volt itt az évszázad folyamán, komoly harcokban, és ezt közvetíteni akartam, és ezen keresztül lehet közvetíteni az embereknek, hogy egy népcsoport, például a székelység, ha tudja történelmi, attól csak erősebb lesz, ha tudja és tiszteli és tovább tudja adni. Már büszke lesz a nemzetére, és tényleg van egy olyan történelmünk, hogy sok nemzetnek nem adhatik ez meg, és minden faluba kellene, minden faluba legalább 2 ilyen gyűjtő kellene, mint én. Mert hiába, hogy most kezdjük el, vagy később, úgyis belebotlik véletlenül egy olyan tárgyba, ami előre segíti, megismeri, megtudja a gyökereit. Itt is van ugyanúgy, mint a néprajz, itt is vannak régiségkereskedők, és vannak gyűjtők. Ez a kettő között van egy szakadék, mert kereskedő, ő pénzt lát benne, és eladja külföldre. De kimegy, szóval ezek nem mentenek dolgokat. Ők csak továbbadnak. Néha jó a kereskedő, mert tudok tőle vásárolni, kap olyan tárgyat, amit lehet nem tudtam volna bele, de gyűjtésem során nagyon-nagyon sok dolgot találtam. Temesváron, amiket találtam, vagy hogy szereztem meg a Csíkszépvízhez köthető például azt a dögcédulát, amit a Szépvízen is látható az emlékközpontban, Szépvízi Levente katona. A főhadnagy nagy prioritást élvezett a szülőfalomhoz kötődő tárgyak, ezért bármit képes voltam áldozni érte, és aki elmegy, az biztos, hogy úgy fog kilépni abból az emlékközpontból, hogy több lett valamivel úgy történelmem, mint nemzete szempontjából szól, egy más ember fog kijönni onnan.
Milyen tárgyak gyűltek össze az elmúlt évek során?
Nagyapám emlékképe után a következő gyűjtött anyagom az egy bajonét, egy szurony volt. Első világháborús osztrák-magyar monarchiás Mannlicher bajonét volt. A magyar bejtés Budapesten gyártott magyar címeres. Nagyon örültem neki. Katonaládák, töltényhüvelyek, kulacsok, csajkák, szóval a gázmosztól elkezdve az utolsó iránytűig, szóval minden, ami a haditárgyak között sorolható, elkezdve térképek. Én, ami igazán kötődök, fotók és a dokumentumok. Ezen a síkon indultam. Most találunk egy tárgyat, és azt mondjuk, hogy na, itt találtam, és a falhoz köthető, és kitalálunk mellé egy történetet. Na, amikor egy fotón rajta egy személy, azt vissza tud nézni, azt be tud azonosítani, ha nevét nem is tudna, de általában szerencsére mindig van, ha erről tudtam nevét, minden tényleg léteznek. Visszatérve az emlékközpontot, sikerült beadnom a tartalékos főhadnagynak a II. Világháborúban visszakapta a főhadnagyi rangját, és Szépvízen ő volt a parancsnok, az egyik. Ha a történésznek Szépvízen, főhadnagyról nem volt semmi dokumentum, vagyis tudták, hogy ki az, de nem volt egy fotójuk, nem volt egy dokumentum semmiről. És nekem szerencsés kutatásaim során sikerült belebotlanom és megszereznem. Nagyon örülök, hogy ezzel segíthettem. Egy töredékét, mert a nagy munka az ott a történészeké, meg polgármester úr az nagy munkát belé fektettek, hogy azt létrehoztak, és nagyon jól megcsinálták. A falunk az a Szépvízt, az mind felemeli. Arra kimondottan nagyon büszke vagyok, hogy a szülői házam tetejéről lekerült egy kereszt. Azt még én mentettem meg. Olyan állapotban volt, hogy félig le volt hajol, már esett volna le, és felmásztam a házunk tetejére. Csíkszépvízen is levettem a keresztet. Azért örülök neki, mert ezt a kereszt, ez tele van golyó ütötte lyukakkal. Ilyen kis pisztolyjal lőtték ki az oroszok, mikor bevonultak. Úgy éreztem, hogy ez egy fontos darabja a gyűjteményemnek. Amúgy megtekinthet az emlékközpontba is, szép fizikatődéssel és büszke vagyok rá, hogy a szülői házunk tetejéről mentettem meg.
Hány tárgya van az emlékközpontban?
Szám szerint nem is tudom, de olyan 30-50 közötti tárgy.
Nehezen válik meg az ember ezektől a tárgyaktól, vagy ezekből még van a gyűjteményében is?
Vannak olyan tárgyak, hogy nincs, és van olyan tárgy, amit nem is tudok megválni. Például van olyan, csak beadtam úgy, hogy időszakosan egy-két évig a tárlat része lesz, de egy igazi gyűjt nem tud megválni, mert ezért nem olyan dolgok, mint egy bajonét, és abból van 4-5 féle, mert ebből egy van egy eredeti dokumentum, egy emléklap, abból csak egy létezik egy szeméről, úgyhogy ez nem másolat eredeti.
Ez elég költséges szenvedély. Az ember meddig tud áldozni, mert ha milliók lennének, azt is biztos bele lehetne fektetni ebbe a szenvedélybe. Vagy vagy ez attól függ, hogy mit kell megszerezni, mit kell megvenni?
Igen, igen, az ember az évek folyamán tökéletesíti a körét, hogy mit gyűjt. Én mindig úgy voltam mindenből, szóval én mindig egyet gyűjtettem. Tudtam, hogy az a kiállítás rész, vagy tudom a történetét, és tudok mesélni, szóval nincs én mi halmozzak.
Mire a legbüszkébb ezek közül a tárgyak közül?
Nagyon sok értékes tárgyam van, de legbüsz a nagyapám Bibliájában talált emléklap. Onnan indult minden, és ez nem véletlenül volt ott olyan módon, és ez benne van a zsigereimben, ez az ember örökli. És talán akkor csengett le, hogy ez lesz a hivatás, majd továbbadni, ezzel erősíteni a gyökereket. Gondolom lesz, aki tovább vigye ezt a fákját.
Közeljövőben lesz kiállítása azokból a tárgyakból, ami még itthon maradt?
Nem vagyok történész, hobbi szinten, gyűjtő szinten üzem, és egy ilyen nagy kiállítást azért komolyan meg kell szervezni, és tényleg pénzt kell áldozni, majd lesznek kiállításai.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Ha meghalok a hazáért, ki fog engem megsírhatni? Ki fog az én koporsomra szemfedelet varni? Szemfedelem lesz nékem a véres köpönyegem. Valahol egy barna kislány majd megsirat engem. Erdő szélén kis fa kereszt jelzi a sírómat. Valahol egy barna kislány jaj, de sokat sírat. Éles golyó járja át a bánatos szívemet, hír meg bajtárs az anyámnak, haza ne várjon engem. Hegyek közül, dombok közül jönnek a katonák, de sok ügyes barna kislány várja a babáját. De csak minden tizediknek jön vissza a párja, a többinek közös sírba nyugszik a babája. De csak minden tizediknek jön vissza a párja, a többinek közös sírba nyugszik a babája.
Vándor Károly vagyok, csíkszépvízi lakós, közel 20 éve gyűjtögetek.
Hogy jött ez a szenvedély? Mi alakítja ki, hogy az ember ilyesmibe fektessen?
Ez már a gyerekkorom óta van, ez pont az én időm az, amikor betiltották a katonaságot. Ugye már el voltam jelentkezni, de nem vittek el katonának, mert akkor szűnt meg. Akkor is én már hegyi vadásznak akartam jelentkezni, mert akkor már érdekeltek 19 éves koromban fegyverek és ezek a háborús dolgok.
Hogy fog neki az ember, amikor ilyen tervei vannak, vagy ilyen szenvedélye van? Hol kezd el a gyűjtést?
Érdeklődök. Először is a szomszédok, az idősebb emberektől, hogy nincs véletlenül bajonett, egy sisak, vagy ez, vagy az, ami a háborúhoz köthető, akár egy ruha, vagy bakancs. Volt olyan is, hogy megkérdezte a bácsika, mit akarok azzal a lyukas sisakkal csinálni, szóval a ganélevet mártak elve. Az megjárta a háborút, érdekel a gyűjteményem, részévé akarom tenni.
Amikor megtudják az emberek, hogy egy gyűjtemény része lesz, akkor ha ganélt mertek vele, ha nem, akkor szívesen adják, vagy azt mondják, hogy hát ennek lehet, hogy értéke van, és akkor inkább legyen nálam.
Hát igen, ez jó kérdés, mert 10 évvel ezelőtt nagyon szívesen adtak. Nem is gondoltak arra, hogy annak még értéke lesz. Most már még pénzét se akarják adni. De van, aki azt mondja, tessék, ha te tényleg szenvedélyes, adományoztál, kiállítást csináltál, szereted az egészet, tegyed a gyűjteményedbe.
Az ember, ha valami nagyon kell, akkor pénzt is áldoz ezért?
Őszintén megmondom, hogy 90%-a ebben pénz van benne, mert jó dolgot is vegyél, ahorra tényleg áldozni kell pénzt kell. Ami olyan, hogy földbe kaptak, vagy adtam cserébe valamit, vagy dolgoztam érte, hogy megkaphassam, hogy ne vigyék el ugye az ócska telepre, vagy a vasba teszik már a legtöbbet. Oda tették, onnan is sok mindent visszavásároltam.
Milyen tárgyak gyűltek össze az elmúlt 2 évtized alatt?
Hát a 1800-as évektől errefele bajonetek, kardok, kitűzők, jelvények, az öltözéktől elkezdve sok minden, ami az első-második világháborúhoz köthető.
Egy idő után felmerülhet az a gond is, hogy hol tárolom ezeket, mert bizonyára megvan ezeknek is a tárolási feltétele. Csak úgy behányni valahová, az megint akkor nem egy sikertörténet.
Hát igen, sajnos, amikor kezdtem, akkor egy kicsivel rondán volt, oda a fartófali polcokat csináltam, hogy szerettem tisztogatni, portörölni, lassan minden nap, na de ugye azt ki kellett pakoljam, a gyerekeim nőttek, kellett a hely. Akkor beköltöztem a Csűrbe, ott pedig nem volt jó, mert ott mocsokba volt. Akkor a garázst alakítottam attól, egy kicsi múzeummal, az autó kín volt az udvaron, a gyűjteménye bent fedés alatt, hogy most a legtöbb mindenem be van dobozolva, ilyen katonaládákba, le van címkézve, hogy mivel mi van, és így tárolom most egyelőre. A közeljövőben, ha tudok valami olyasmit kialakítani, hogy ki tudjam állítani a saját udvaromon.
Az elmúlt 20 év alatt azért többször volt már kiállítás. Hol és milyen alkalmakkor?
Volt, igen. 3 alkalommal csináltunk, azt hiszem, kiállítást, ha jól emlékszem. 3 voltunk benne ebbe a gyűjtögetésbe, mind a 3 szépvízi lakósok. Na de aztán abban maradt a kiállítás, mert megmondom őszintén, az idősebb embereket érdekelte is forma, és jöttek és hoztak is a gyűjteményembe, gyarapodott a gyűjteményem. Egy 3 napos kiállítást csináltunk péntek, szombat, vasárnap. Na de nem nagyon láttuk, hogy fiatalságot érdekelni.
Miért van ez vajon? Mert nincs katonaság, nincs amihez kössék? Vagy nem meséltek az ősök ezekről az évekről?
Van, akinek nem meséltek. Olyan fiatalt ismerek az én utcámból, akik lenne falu végén a fiamnak osztálytársa, hogy szenvedélyes gyűjtögető. Úgy tudom elképzelni, mint magam annak idején. Adtam pár dolgot neki, ami pluszon volt. Sok mindent összegyűjtögetett, ment a patakba, itt-ott kapott sisakot, állőtt hüvelyeket, repeszt, és gyűjtögető a gyermek vannak, de meg tudom számolni az egyik kezemén, hogy kevés, kevés.
2021. augusztusában megnyílt Széfvizen a Székely Határőr Emlékközpont, és ide is adományozott tárgyakat. Az ember nehezen válik meg ezektől a tárgyaktól, vagy esetleg olyan került be az emlékházba, amiből több is van. Most, hogy egyel kevesebb van otthon, az nem olyan nagy tragédia.
Nem olyan nagy tragédia, mert pótolható, de ugye a szívemhez nőtt az egész dolog, de viszont próbáltam eleget tenni a múzeum részére is. Adtam olyant is, amiből csak egyen volt, már reménykedek, hogy majd visszakerül. Sokan ismernek, szinte minden nap kerül valami a gyűjteményembe.
Még van, amit felkutatni?
Most már egyre kevesebbet kapogatok, mert egyes emberek összegyűjtik, elviszik Ocskavasba. Olyan is volt, hogy van ismerősöm telefonált, hogy menjek be, mert ez jött, az jött, egy sisak, ilyen olyan, és akkor Ocskavasra én visszavásároltam. Inkább elvitték az Ocskavasba, mint csak, hogy ide adták volna nekem.
Mi lesz hosszú távon ezzel a gyűjteménnyel? Valaki tovább visz, a gyerekek érdeklődnek ez iránt?
2 fiam van, egy 14 és 16 éves. Hát a kisebbik az nagyon-nagyon szereti. Nagyobbik is, de a kisebbiket látom, az mondta is, hogy apu, ha már nem leszel, én meg fogom őrizni a gyűjteményedet. Hát tényleg nagyon szereti.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma a Hargita megyei Széfvizen vendégeskedtünk. Meghívottainkkal a 2021. augusztus 14-én átadott Székely Határőr Emlékközpontról beszélgettünk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!
Fekete, 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 szép a huszára, felül a nyeregeben. Sárga zsinóra közepen, fekete, fekete, szép a huszára, felül a nyeregeben. Huszárosra vágatom a hajamat, felsőrökön nyergelik a lovamat. Szén a szalma porcióra fel vagyom pakolva, adj egy csókot, kusaggalom az csókot adni nem lehet, mert a huszár nem
Sírva